Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 33. Zsoltár első versét. A 33. Zsoltár így kezdődik: Nosza, Isten félő szent hívek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van Ézsaiás próféta könyve 62. fejezetében, az elsőtől ötödikig terjedő versekben eképpen. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adok neked, amelyet az Úr szája határoz meg. És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. Nem neveznek többé elhagyottnak, és földedet nem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így férhez adott, mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férhez adatik. Mert mint elveszi a legény a szüzet, aként vesznek feleségül téged fiaid, és mind örül a vőlegény a menyasszonynak, aként fog néked Istened örülni. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, hogy nem hagytál egyedül minket az elmúlt hét történéseiben. Ott voltál, amikor munkálkodtunk, és amikor megpihentünk. Ott voltál a beszélgetéseinkben, és amikor csöndben voltunk. Az útjainkon, és amikor megérkeztünk valahová. Jelen voltál a találkozásainkban, és a búcsúzásainkban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban utánunk jöttél. Megkerestél bennünket, és közösséget vállaltál velünk. Ne nézz most esendőségünket, hanem kegyelmedre emlékezz, melyet Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk. Ajándékozz meg most minket lelked áldásával. Légy a gyászolókkal, vigasztald őket. Légy a betegekkel, hadd érezzük közelségedet abban is, hogy gyógyítónk vagy. Légy a gyermekekkel, akik gyermekisten tiszteletre mennek, konfirmandusainkkal, tanácsold őket, és tedd érthetővé számukra az emberi szó által azt, hogy akaratod van, szándékod van velünk kapcsolatban. Munkáld, hogy kitartsunk mindnyájan abban, amit ma szeretnél a szívünkre helyezni. Semmit el nem hagyván abból, míg len meglátunk majd téged, amikor elhozod az idejét annak, hogy színről színre láthassunk. Szeretnénk éberen várni téged. Szeretnénk, hogyha néha bele-bele szunnyadunk is a hit nagy igazságaiba, mégis újszerű lenne minden alkalommal, valahányszor halljuk vagy olvassuk, hogy te jössz, te biztosan visszajössz. Egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megírva található a napi újszövetségi igeszakaszunkban a Bibliaolvasó kalauz alapján. A Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetéből az 1-től 13. terjedő verseket olvasom. A Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetének 1-től 13. terjedő verseiben Isten igéje így szól hozzánk. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, amikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindnyájan elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni akartak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjöttek mondván, Uram, Uram, nyisd meg nekünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Kedves testvéreim, Jézus példázatairól máskor is esett már szó Isten tiszteleteinken. A példázatokat első renden nem pusztán történeteknek kell felfognunk, sokkal inkább olyan tanításoknak, amelyeknek egy-egy pontja a jelenhez kapcsolódik, és ezáltal a jelen helyzetünk új megvilágításba kerül. A példázatokban Jézus mindenki által ismert képeket használt, és olyan történetek által mondta el tanításait, amelyeket akkor abban az időben mindenki teljesen jól értett. A példázatok esetében elsősorban nem a történet fontos, hanem az, amire a jelenhez kapcsolódó pontok által a történet mutat. Mai igényben egy lakodalomnak az előkészületeiről van szó. Ez mindenki által ismert kép. Régen is, és manapság is nagy előkészület előzte meg, és ma is nagy előkészület előzi meg az esküvőket. Manapság úgy látom, a külsőségekre néha nagyobb hangsúly esik, mint a belső tartalomra. Pontosabb a mennyasszonyi ruha meg az asztaldísz, mint az, hogy mi adja két ember kapcsolatának az igazi alapját. Hol van Istennek a helye a családban? Ahhoz, hogy Jézus tanítását jobban értsük, meg kellene ismernünk a korabeli lakodalmi szokásokat. Nos, ez azért ütközik nehézségbe, mert Jézus korában az esküvőknek nem volt kialakult egységes rendje. Helyenként is változhatott, helyi közösségek ápolhattak valamilyen szokást, aztán továbbadták a következő nemzedéknek, de ezek általában nem voltak annyira kötelező érvényűek. A hőség miatt még az is megtörténhetett, hogy a nap utolsó szakaszára tervezték. Abban azonban egységes volt, hogy a menyasszony szépen ünnepi ruhába felöltözött, és a barátnőivel együtt várta a vőlegényt. Ilyenkor vitték magukkal a kis olajmécseseiket. Amit odahaza használtak, az nagyobb volt, mint az, amit, hogyha útra keltek, kisebb útszakaszra magukkal vittek. Ezért tanácsos volt kis szelencében tartalék olajat vinni az útra. A példázatban a vőlegény késett. Amikor megérkezett, hangzott a kiáltás, imhol jő a vőlegény. Akik előrelátók voltak, utána töltötték a mécsesüket, és elkészültek arra, hogy induljanak az ünnepi menettel. De a 10 barátnő közül 5 voltak, akik nem gondoltak rá, hogy tartalékba is kellene olajat vinni. Őket Jézus bolondoknak, balgáknak nevezi. Nem vették teljesen komolyan a megbízatásukat, azt, hogy együtt vonuljanak az ünneplő sokasággal a lakodalmas ház felé. Amíg tartalék olajért mentek, a mennyegzői sereg megérkezett a lakodalmas házhoz, és egy súlyos mondat jelzi, ami ezután következett, az ajtó bezáratott. Bezárták az ajtót, a balga szüzet pedig, akik azzal voltak elfoglalva, hogy a hiányzó olajat pótolják, amikor megérkeztek, kizáradtak. Vizsgáljuk meg, kedves testvéreim, hogy mit jelent ránk nézve ez a példázat. Legelőször is Jézus eljövetelének a bizonyosságát jelenti. Jézus eljövetelének a bizonyossága mindannyiunk számára lényeges dolog. Az Ószövetségben a szövetség többször is előforduló metaforája szerint Isten Izrael vőlegénye, ura és férje. Úgy, ahogyan az istentisztelet elején az Ézsaiás könyve 62. fejezetének az elején olvastam. Ez egy széles körben ismert gondolat volt a zsidóság hitéletében, hogy az Isten választott népe, a zsidó közösség, a templomi gyülekezet, a menyasszony, akit olyan szoros kapcsolat fűz Izrael Istenéhez, mint amilyen szoros kapcsolat a jegyeseket, majd házasokat egymáshoz fűzi. Jézus ezt a képet önmagára értelmezi. A Máté evangéliuma egyik korábbi fejezetében azt mondja Jézus, vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény, de eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor majd bőtölni fognak. A 10 szűz pedig a Jézust váró gyülekezetet jelenti. A Jézus visszajövetelét váró gyülekezetet jelenti. Az olaj az Istenre való ráhagyatkozásunkat, az iránta tanúsított hűségünket jelzi. Folyamatos elkötelezettségünket ő iránta. Mindannyian várják Jézust, mind a 10 leány, csak hogy nem egyformán. Volt, aki előrelátó volt, aztán voltak, akik a pillanatnak éltek. Voltak, akiknek bizodalmuk volt, mások nem gondolták, hogy az elhívásnak hosszú távú következményei is vannak. Nem volt meg náluk a folyamatos elköteleződés. Fontos látnunk, hogy itt Jézus nem a pogányokról és az Isten választott népéről, tehát nem erről a kettősségről beszél, amikor okos és balga szüzeket említ, hanem az őt visszaváró gyülekezetről beszél. Nem azokat példázza tehát, akik szándékosan vagy nem szándékosan, de nem tudnak semmit sem Isten dolgairól, hanem azokról szól, akiket ő elhívott, akik a keresztség által az övéi. Azokról van itt szó, akik a mindennapi élet sodrásában elfeledkeznek. Hadd mondjam így, akik néha elfeledkezünk arról, hogy Jézus jövetele olyan bizonyos, amiképpen a mennyegzőt előkészítették. A Jézushoz tartozók a mennyasszony. A mennyasszony képében vannak kiábrázolva, a vőlegény pedig tehát urunkat példázza. A vőlegény késett. A Szentírás alapján azt is tudjuk, mi az oka annak, hogy Jézus késik. Már a Krisztus utáni első gyülekezetben feszültséget jelentett, értetlenséget jelentett az, hogyha Jézus megígérte, hogy visszajön, hogy nem jött vissza az ő nemzedékük idején. És ahogy telik az idő, 2024-et írunk, ez az értetlenség, ez a bizonytalanság még csak fokozódhat. Annyi évszázad, évezred telt el. Miért késik Jézus? Miért késik a vőlegény? Azért, mert azt szeretné, ha minél többen hitre jutnának, ha minél többen megmenekülnének a kárhozattól. Azért késik, mert szeret. Azért várat meg bennünket, akik már itt vagyunk a gyülekezetben, mert vannak, akik még nincsenek itt. Vannak, akik őróla még nem tudnak semmit. És vár azért, hogy ők is kerüljenek ebbe a közösségbe. Azért nincs még itt mindenki számára látható módon, mert mondom, szeret bennünket. Nem mi várjuk őt, hanem ő vár bennünket. Mit jelent ránk nézve ez a példázat? Azzal foglalkoztunk eddig először, hogy Jézus visszajövetelének a bizonyosságát jelenti. Másodszor minősített várakozást jelent ez a példázat. Nem tétlenséget, nem az idő üres mulatását, mert Krisztus visszajövetelének ránk nézve következményei vannak. Nem csak akkor, ha majd visszajön, hanem addig is van következménye ránk nézve, amíg nem jön vissza. A példázat arra irányítja a figyelmünket, hogy a vég felől kell visszafelé nézni az életünket. A vég felől kell értékelni azt, hogy az időnket hogyan használjuk. Mi a mostani időnkből gondolunk néha a végre. Ez is jó, ez is fontos, de ez a példázat megtanít bennünket visszafelé értelmezni az idő múlását. Úgy, hogy ha akkor úgy érint bennünket, mint ahogyan az okos szüzeket, akkor annak mi lesz a következménye? Meg ha visszafelé tekintve úgy látjuk a pillanatnyi helyzetünket, hogy nem vagyunk készen, de Jézus jövetelének az időpontját nem tudja senki sem, akkor ha most jönne, hogyan érne bennünket? A mai dolgaink kihívása a mindennapi jó cselekvését jelenti. Azokat a cselekedeteket, amelyeket Krisztusra nézve teszünk meg, amelyeket nem a neveltetésünk folytán csupán, nem azért, mert ez így szokás, hanem Krisztusért teszek valamit másképpen, Krisztusért nyilatkozom meg valakivel szemben másképpen, nem azért, mert annyira erős vagyok, vagy jól nevelt, hanem azért, mert a vele való kapcsolat arra késztet, hogy ezt a másképpent gyakorolni tudjam. A várakozás felelősséget ruház ránk. Isten szeretne figyelmeztetni bennünket arra, hogy nem élhetünk a pillanatnak, de óvni szeretne a hamis biztonságból származó tétlenségtől is bennünket. A balga szüzek a pillanatnak éltek, annak, hogy ők meghívottak a mennyegzőre. Tehát őnekik ott helyük van. Ő rájuk ott számítanak. Ők kiemelt helyet kapnak, hiszen ők kísérik majd közvetlenül a mennyasszonyt. Isten hívása, az ő kiválasztása fontos, de számít Isten a felelős döntéseinkre, amelyek hosszú távú elkötelezésben öltenek majd testet. Arra a gondolkodásmódra utal, amikor megállapítjuk, nagyjából rendben van körülöttem minden. Úgy élek, ahogyan egy hívő embernek élni kell. Nem úgy, mint az a másik, akinek semmi köze Istenhez, lám, össze is van kúszálódva rendesen az élete. Megkeresztelkedtem, néha úrvacsorázom. De nem tudom megfogalmazni azt, hogy mit cselekszem másképpen azért. Mert én keresztény ember vagyok. Kicsit olyanok voltak ezek a balga szűzek, mint Jézus másik példázatában azok, akik a köves talajra hullott gabonamaghoz voltak hasonlók. Elvetették a magvat, köves területre esett, kevés föld volt rajta, gyökeret eresztett volna a növényke, de nem tudta a gyökereit mélyre bocsátani, ezért kiszáradt. Emberek, akik örülnek az Isten országa evangéliumának, egy gyors igen volt a válaszuk az igére, de aztán semmi következménye nincs a későbbi életükre nézve. A balga szűzek nem gondoltak arra, hogy a mennyegzőre való elhívásnak a cselekedeteikben is, a pillanatnyi cselekedeteikben is meg kell nyilvánulni. Nem számítottak arra, hogy a várakozás esetleg megfáradást idéz majd bennük. Mert kedves testvéreim, úgy van az, hogy megtörténik, hogy a legkülönbek is megfáradnak néha. A példázat szerint nem csak ők szunnyadtak el, hanem az okos szűzek is. Tehát úgy látszik, hogy a megfáradás nem csak azoknak a nyomorúsága, akik a pillanatnak élnek, hanem lehet nyomorúsága azoknak is, akik az életüket visszafelé értelmezve is krisztusi minták szerint élik meg. Ezért megkérdezném, van itt közöttünk olyan, aki soha nem fáradt volna meg? Emberi kapcsolataiban, szűkebb körben vagy tágabb körben, vagy akár olykor az Istennel való kapcsolatában is. Ézsaiás próféta abban a fejezetben, amely a babiloni száműzetés idején íródott, olyan megrázóan és szépen beszél, amikor azt mondja, elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Bizony, a legkülönbek is. Sőt, Ézsaiás próféta anyanyelvén ezek a legkülönbek szó szerint annyit jelentenek, a kiválasztottak. Még az Isten kiválasztott gyülekezete is, annak tagjai is megfáradhatnak néha. Ismeri az ő választottainak a megfáradását és botlásait. A két csoport közötti különbség tehát nem ebben van. Ezt urunk úgy látszik, betudja, hogyha látja bennünk azt, hogy mégis elköteleződés van bennünk iránta. Ha nem csak a pillanatnak élünk, ha van elköteleződés, de időnként a botlás és a megfáradás uralkodik el rajtunk. Halljunk ki ebből vigasztaló evangéliumi üzenetet, szeretett testvéreim, hogy ez a példázat a mi számunkra minősített várakozást jelent. Tisztázni a várakozásunk tartalmát. Harmadszor végezetül a bemenők öröméről is beszél Jézus ebben a példázatban. Azzal, hogy megtörténhet, hogy valaki kívül marad, egyáltalán nem fenyegetni szeretne, hanem figyelmeztetni. Akikben van elköteleződés Jézus Krisztus evangéliuma iránt, akik az életüket Jézusi minták szerint élik, azokra öröm vár. Olyan, mint itt a lakodalmas közösség öröméhez hasonlítható, és ahhoz az oldottsághoz, ahhoz a kitörő örömhöz, amikor egy lakodalmas közösség együtt örül a fiatal párral. A vőlegény megérkezése Isten országának a kiteljesedésére, azaz Jézus Krisztus visszajövetelére vonatkozik. A múló időben meg kell találnunk minden nap a minősített időt. Isten nem csak olyan időket hoz el az életünkben, ami az óránkkal megmérhető. Nem csak perceket és órákat hoz el, hanem ezeken belül olyan minősített tartalmat, amelyet nem lehet kifejezni percekben vagy órákban. Azért, mert a tartalomnak a súlya felülírja azt, ami bármilyen időmérő eszközzel megmérhető. A múló időben ez a várt, de mégis váratlanul érkező minősített idő az Isten kezében van. A balga szüzeknek talán nem is csupán az elköteleződésnek a hiányát kell felróni, hanem azt, hogy tudni vélték, mikor jön a vőlegény. Amikor a maguk időérzékéhez, a maguk szempontjához kötötték, hogy ekkor kell eljönni. Nem is gondoltak arra, hogy az az olaj, amelyik a mécsesükben van, esetleg nem lesz elég, ha a vőlegény késik. Így is mondhatnám, a balga szüzek hamis biztonságban éltek. Mi történhet? Minden rendben van. Azért, mert mi formáljuk az Isten képünket, mert mi a magunk módján éljük a hitünket. Ezeknek a balga szüzeknek ez volt a terhük, ez volt a nyomorúságuk, hogy ők a maguk módján képzelték el azt a forgatókönyvet, amelyet Isten másképpen gondolt megvalósítani. Le kell mondanunk arról a téves gondolatról, hogy tudjuk, hogy ő mikor jön vissza. Vannak olyan felekezetek, egyházak, szekták, amelyek ezt tudni vélik. Nem tudhatunk többet, kedves testvéreim, Jézusnál. Ő maga mondja egy másik helyen, azt a napot és azt az órát az Isten angyalai sem tudják, a fiú sem tudja, hanem csak az atya. Hogy veheti a bátorságot bármelyik felekezet, hogy ezt kiszámítaná, és ezzel ijeszgetne bárkit is? Nem az ijeszgetésnek van az ideje, hanem a figyelmeztetésnek. Nem tudjuk, mikor jön vissza. Egy nagyon régi, gyermekkori emlékem jut eszembe. A 60-as évek közepe táján osztálytársaimmal néhányan elhatároztuk, kipróbáljuk a dohányzást. Nem voltam még 10 éves sem. Adott volt, hogy nálunk kell kipróbálni, mert tudtam, hogy a szüleim Budapestre szándékoznak menni, és busszal mennek. Azt is pontosan tudni lehetett, hogy a faluban naponta egyszer ment, és ugyanaz a busz jött vissza. Más lehetőség nem volt. A busz érkezése idejét tudni lehetett, így tökéletes biztonságban gyűltünk össze néhányan, mert tudtuk, hogy a szülők este jönnek. Hozzá is fogtunk a dologhoz. Nem sokkal ezután azonban gyanús neszre, gyanús kulcscsörgésre lettem figyelmes, legyökereztem, amikor megláttam édesapámat. Összetalálkozott valaki falubelivel, aki autóval volt ott. Ennek a fővárosban igen-igen kevés matematikai esélye volt, ma sem lenne túl sok esély rá, de ez akkor mégis így történt. Lelepleződtünk. A barátaim egy pillanat alatt elillantak, ott maradtam édesapámmal. Minden rosszra számítottam, de nem bántott. Szelíden elmagyarázta, hogy ennek milyen következménye lehet rám nézve. Aztán, amikor ezt ecsetelte, végül azt mondta, ha még egyszer megpróbálod, ne felejtsd el, én látlak. Ez olyan hatással volt rám, hogy azóta sem jutott eszembe, hogy dohányoznom kellene. A balga szüzet tudni vélték, hogy mikor jő a vőlegény. Tudni vélték úgy, mint ahogyan mi is kiszámítottuk, hogy mikor jön a busz. Kedves testvéreim, mondjunk le erről. Akkor is, ha mondom, vannak, akik ezt úgy gondolják, hogy tudják, hogy ismeretében vannak annak a tudásnak, hogy mikor lesz Krisztus visszajövetelének az ideje. Várjuk, hogy eljön, hogy annak, ami van, amiben élünk, ez akár jó, akár rossz, egyszer vége lesz. Nem tudjuk, hogy mikor, de mi legyünk készen. Úgy, ahogyan Ápolyi Lajos fogalmaz, kicsit más összefüggésben egyik versének a végén, amikor azt mondja, csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, ha készen vagyra ezt felelni, készen. Mit jelent ránk nézve ez a példázat? Jelenti Jézus visszajövetelének a bizonyosságát. Aztán jelent másodszor minősített várakozást is, de felkínálja a bemenők örömét. Legyen ebben részünk, ahogyan az apostol ígéri. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük, hogy nem e pillanatnak kell élnünk, hanem a múló időben minősített pillanatokat hozol el a cselekvésre, amelyeknek mindig van előremutató hatása. Munkáld bennünk az elköteleződést irántad, hogy az életünk a mindennapok Isten tiszteletévé válhasson. Köszönjük, hogy egyszer visszajössz. Köszönjük, hogy ebben az az ígéreted is van, amit korábban már megértettünk, ezért te vagy a jövendőnkben, mert te jössz. Szeretnénk úgy élni, hogyha ez most ebben a pillanatban történne meg, akkor sem találtatnánk híjával. Szeretnénk akkor majd nálad lenni. Köszönjük, hogy az időket te tudod, és az ígéreteid bizonyosak számunkra. Megígérted, hogy velünk vagy, ezért nem vagyunk egyedül akkor sem, ha magányosak volnánk. Megígérted, hogy terheinket felveszed, ezért nem kell kiborulni, hanem elég leborulni előtted. Megígérted, hogy te vagy a feltámadás és az élet, ezért azok, akik előre mentek tőlünk a minden élők útján, akiket szerettünk, akik hiányoznak nekünk, csak tőlünk vannak távol, de hozzád közel vannak. Megígérted, hogy megkeresed és megtartod az elveszettet. Ezért veszendő életünket a kezedbe tesszük most. Kérünk, fogadj el bennünket úgy, mint választottaidat, akik a hit útján néha elszunnyadunk, megharványul bennünk sok-sok tanításod, de múló időnket rád bízzuk, hogy benne elrejtett tartalom legyen, amely rólad szól, amely hozzád visz közelebb. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, a 377. dicséret első három versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, kap kapuk, emelkedjetek. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr a proféta által. Azért hát eképpen cselekszem veled, Izrael. Mivel pedig, hogy eképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, ó Izrael. Amen.